Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás apostol így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Erre Fülöp apostol megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, melyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, melyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Azt mondja Jézus a tanítványoknak Istenre vonatkozóan, mostantól kezdve látjátok őt és ismeritek. Erről szeretnék beszélni, és a mai beszéd, ezt gyanítom, azoknak szól, akiket érdekel az, hogy Isten ki, vagy hogy Isten milyen is valójában. Erről lenne akkor szó, hát szinte fölfoghatatlan annak a mélysége, magassága, öröme, hogy az ember, aki keresi az Istent, egyszer csak Jézuson keresztül azt mondhatja, most már látom őt, hogy tudom, hogy ő kicsoda. Hogy amióta Jézust ismerjük, azt mondhatjuk, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus, talán egy picit finomabban, Isten, ha ember lesz, akkor pontosan olyan, mint Jézus. Hát akkor ez elképesztő következményekkel jár az Istenhez fűződő kapcsolatunkat illetően. Erről szeretnék akkor most beszélni, és rögtön hadd kezdjem egy picit a kályhától, amivel összefüggésben olyan sok beszéd el szokott hangozni, hogy miközben pontosan tudhatjuk, amennyire ember ezt tudhatja, hogy Isten milyen, mert olyan, mint Jézus, ez három dolgot jelent, hogy Jézus föltárja az Istent azáltal, amit mond róla. Jézus föltárja az Istent azáltal, ahogyan cselekszik. És Jézus föltárja az Istent azáltal, amilyen ő és aki ő maga. Tehát a kinyilatkoztatás nem csak az, amit Jézus mond, hanem az, ahogyan cselekszik, az értelmezi a szavait, és aki ő maga, maga a személyiség, és a személy is föltárja azt, hogy ki is Isten. És így jutok el oda, hogy ezért szoktunk olyan bátran beszélni, mit mondunk, torz istenképek, negatív istenképek, rettenetes képzetek. Hogy és hát ide szoktuk venni ezt, hogy amikor valaki retteg attól, hogy Isten büntető, hogy Isten bosszú álló, hogy Isten nem szeret, hogy Isten megsértődik, hogy Isten nem hallgat meg bennünket, hogy Isten nem akarja a javunkat. Hogy... Tehát ilyen képzetei kisebb-nagyobb mértékben mindenkinek vannak. De most én ezt egy csoportba veszem, és arról beszélhetünk csak még két mondatig, hogy mindegyikünkben kisebb-nagyobb mértékben élnek úgynevezett negatív istenképzetek. És eszembe jutott, mikor hát héberül tanultam, meg ó, hát ó héberül, és akkor ó héberül az ószövetségi szentírás, akkor vizsgázni kellett abból, volt egy kissé talán, így lehetne mondani, olyan melankólikus professzor, és amikor hát nem találtunk el mondjuk egy ige alakot, akkor ő a maga kis olyan flegmatikusan, melankólikus módján erre mindig a következőt mondta. Sose volt múlt idő. Az sose volt jelen idő. Az sosem volt felszólító mód. És hogy ez a rezignált, melankólikus módon mondta, de ez van a fülemben, ahogy mondja, és a negatív Isten képzetekről mindig ez a professzor jut eszembe, és hogy szívesen mondanám, hogy sose volt bosszú álló, sose volt haragtartó. Na, ez most már ezt ennyi elég volt ebből. Második. Vannak az úgynevezett pozitív képzeteink, de itt tegyünk egy nagyon nagy fölkiáltó jelet. Azért, mert egy képzet, Isten képzetekről beszélek. A mi megfontolásaink alapján pozitív, tehát jóságos, és olyan kedves, és akár ilyen pihepuha, és átölel, és a tenyerébe tart, és véd, és oltalmaz. Attól még a pozitív képzetek lehet, hogy nem olyan értelemben pozitívak és jók, amilyen értelemben Jézus jó, vagy Jézus pozitív. Mikor valaki nagyon szereti ezt mondani, a Jóisten így, vagy a Jóisten úgy, bennem azért van egy pici szorongás. Mert már az is egy nagy dolog, hogy valaki Istent valamennyire megismeri, de mit jelent ebben az esetben, hogy jó? Valaki azt mondja, jó Isten, hogyan jó? Úgy jó, mint ahogy a gyerek számára valami jó, mint hogy a serdülő számára valami jó. Úgy jó, ahogy az ember a vágyaiban valakit jónak él meg. Milyen értelemben jó? Hát Isten nem olyan értelemben jó, ahogy egy 3 vagy 5 éves gyerek azt elképzel, hogy mit jelent az, hogy valaki jó. Ezért aztán én óvakodok azt mondani, hogy jó Isten, mert inkább arról lehetne beszélni, hogy nézzük csak meg, hogy amikor valaki olyan büszkén azt mondja, leszámoltam a negatív képzetekkel, sose volt olyan. Attól még nagyon sok pozitív Isten képzet valójában a fantázia szülötte. Mégpedig azért, mert például gyerekkorban hiányaim vannak, fájdalmaim vannak, sebeim vannak, és a többi, és az ember a vágyaiból teremt magának egy pozitív istenképzetet, és abba kapaszkodik, mert ha már anya nem olyan, vagy apa nem olyan, legalább Isten legyen olyan. És jó lesik arra gondolni, hogy viszont Isten jó, akkor úgy hívjuk őt, hogy jó Isten, és akkor ő majd ilyen és olyan. Isten biztos, hogy jó, de nem biztos, hogy úgy jó, hogy egy 3 éves gyerek fantáziájában az van. Vagy úgy jó, hogy egy felnőtt ember fantáziájában az van. De a kérdés akkor, hogyan jó Isten az Isten? Következő gondolat, hogy éppen múltkor is, meg azelőtt is beszéltünk erről, hogy akkor, ha megpróbálnánk megragadni, de akkor ki is ő, és milyen is ő, akkor erről beszéltünk, hogy fölülmúlja azt, hogy énszerű volna Isten. Hát valahogy pont több, mert nem én találom ki, nem a fantáziám terméke. Akkor ez mit jelent? Most egymás után megnézném ezt a 3-at, hogy mit jelent az, hogy valakiben Isten úgy él, mintha Isten egy felettes énszerű Isten lenne. Tehát, hogy ő mindennek a csúcsa, mindennek az ideálja, és aztán ez az ideál mindenféle elvárásokat támaszt felénk, és akkor vannak szabályok, és vannak törvények, és vannak előírások, és van nagyon jó, és van rossz, és ez megkülönböztetés, hogy ránk néz sokszor szigorú szemmel, és... Azt lehetne mondani, hogy Isten olyan értelemben, mondhatjuk, hogy felettes énszerű olyan értelemben, hogy Isten tényleg beszél arról, hogy ez jó, az meg rossz. Tényleg beszél arról, hogy ez helyes, az meg helytelen. Isten tényleg mondja azt, hogy ez bűn, az meg erény. De nézzük meg Jézussal kapcsolatosan. Jézus elmondja mondjuk a hegyi beszédet. Megmondatott a régieknek, ne ölj, én pedig azt mondom nektek. És egymás után így, hát lehet látni, ezt így mondhatnánk emberi megfontolással, hogy Istenről beszél úgy, hogy törvény és szabály és előírás. Csak hogy, ahogyan Jézus bemutatja Istent, ahogy beszél róla és ahogyan cselekszik is, amilyen ő, ez mindig kiegészül azzal, hogy sohasem csak törvény és szabály és rend és elv és elmélet és ideál. Ahogyan Jézus mindenről beszél, ami olyan törvényszerű, meg szabályszerű, meg helyes, rendes és igaz, az mindig elmondhatatlan mélységig és magasságig kiegészül, mivel az irgalommal, a megbocsátással, az emberséggel, a szelídséggel, a türelemmel, az odafordulással, a gyógyítással. Tehát így is lehetne mondani, hogy kétségkívül van ilyen jellege is, meg ilyen jellege is. Eszembe jutott egy filozófia tanárunk, hát nem tudom, a múlton révedezek már, úgy tűnik. És ez a filozófia tanárunk mindig mondta, hogy ahogy olvasom a filozófusokat, arra jutottam, általában igaz az, amire azt mondják, hogy igaz, és tévednek azzal kapcsolatban, amit megtagadnak, mert általában abban is van valami igazság. És itt is erről beszélhetünk. Valaki azt mondja, hát Isten mégiscsak megmondja, mi a jó, hát kire hallgassunk, ha nem rá? Hát ő határozza meg, mi bűn és mi erény. Igen, de ha ez nem egészül ki azzal, hogy az az Isten, aki ennyire világosan megmondja, mi világos és mi sötétség, ugyanez az Isten, ugyanez a valaki, végtelenül irgalmas, megbocsájtó, türelmes és a többi. Hát ha az ember csak az egyik részét állítja Istenről, akkor azt egy torzó lesz. Második, mit jelent az, hogy Isten valamiféleképpen úgy jelenik meg számunkra, így tudjuk mi fölfogni emberek, hogy énszerű. Hát például a mai evangélium. Hát Jézus elénk áll, és azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt mondja, én vagyok a föltámadás. És múlt héten azt mondta, én vagyok a kapu, és én vagyok a jó pásztor. Hát ez eléggé énszerű, ugye? Igen ám, de Jézus a mai evangéliumban is, miközben azt mondja, ez vagyok én, aközben állandóan arról beszél, hogy de hát valójában nem is én cselekszem, az atyám cselekszik általam. Az atyám van bennem, hogy az én eledelem az atyám akaratának a teljesítése. Tehát Jézus valami elképesztő bátorsággal beszél arról, hogy én, de utána mindig mellé teszi, hogy mennyei atya, és mi így együtt. A harmadik, mondhatnánk azt, hogy Isten nem egyszer úgy jelenik meg számunkra, tényleg, mint hogy hát ezt így mondanánk mi emberi megfontolással, a személyiség felől nézve, hát hogy vannak benne ilyen ösztönénszerű jellemzők. Azt mondta mindig Nemes Ödön, jezsuita szerzetes volt, spirituális atya Erdélyben, azt mondta, mikor értik már meg, volt benne kicsi ilyen szigorúság, hogy Isten ott lakik a legmélyebb vágyainkban, de a legmélyebbekben ismerjék meg a szívük legmélyebb vágyait, és rá fognak találni Isten akaratára. Ezt annyiszor elmondta, hogy még én is meg tudtam jegyezni. Ezért mondhatjuk azt, hogy Istenben ott van ez. Hát azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, hogy az én örömöm legyen ti bennetek. Hát ez mi nem, ha valamilyen így mondhatná, hogy a vágynak, az örömnek, a boldogságnak a beteljesedése, meghirdetése. Rendben van, láthatjuk Istent így, mint aki azt mondja, így szoktuk ezt mondani, Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Rendben van. De közben akkor fontos kiegészítenünk azzal, hogy Jézusnál ez mindig nagyon személyes. Nagyon személyes. Sosem csak arról van szó, hogy én boldog vagyok valaki más kárára, hogy én valami vágyam beteljesedik egy másik ember rovására, hogy én valamit megélhetek, és nekem valami csodálatos, és közben akkor semmibe veszem az embertársaimat, vagy fütyülök bármiféle, hát mondjuk szabályra. Jézusnál ezért minden, amit így mond, hogy a vágy beteljesedés, az öröm és a boldogság és boldogok, mindig nagyon személyes. Így is mondhatnám, hogy nincs az a cél, aminek ember az eszköze lenne Jézus magatartásában. Nincsen. Így mennék akkor tovább. Ez tehát azt jelenti, hogy föl akarjuk fedezni Istent, akkor egyszerre mondhatjuk, hogy ott vannak benne ezek a vonások, amire mi így utalunk, hogy olyan felettesénszerű, olyan énszerű, meg hát olyan ösztönénszerű, ez a három mind együtt, de úgy, ahogy az Jézusban van, és ezeknek a fölülmúlása is, mind a három fölülmúlása is. És így jutottunk el talán a legizgalmasabb részig, ez pedig, hogy az Istenről alkotott képzeteinkről érdemes abból a szempontból is beszélni, hogy a személyiségünk nagyon árnyalt és nagyon összetett, ezért aztán leegyszerűsítve mindegyikünknek van egy egészséges része, meg egy sérült része. És az egészséges részemben másként látom Istent, mint a sérült részemben. Ez többé-kevésbé mindegyikünkre igaz. Nem megdöbbentő az, ahogy Jézus hívja az apostolokat. Velük van maximum 3 évig. És hogy hallgatjuk a történeteket, újból és újból azt vesszük észre, hogy néha az a benyomásunk, megértették, hogy ki Jézus. A következő történetben, mintha fogalmuk se lenne, hogy ki Jézus. Mondanak róla valami vallomást, hogy te vagy Uram Istenem, te vagy a megváltó. Egy hét múlva elárulják őt. Hogy lehetséges? Most tudják, hogy ki, vagy nem tudják, hogy ki? Most fölismerték, vagy nem ismerték föl? Hát a föltámadás után is erről van szó. Fogalmuk sincs, hogy ki. Azt hiszik, hogy a kertész, azt hiszik, hogy egy vándor, azt hiszik, hogy egy idegen. Aztán meg mindannyian tudják, hogy ő az. Hát de ez hogy lehetséges? Például úgy lehetséges, hogy mindannyian egyszerre rendelkezünk egy egészséges és egy sérült részünkkel. És az életutunk során a különböző életeseményekre vonatkozóan egyáltalán nem mindegy, hogy most az egészséges részemben vagyok, és ott kapcsolódok ahhoz az Istenhez, akit Jézus annyira világosan megmutat, vagy becsúsztam a sérült részembe. És amikor a sérült részemben vagyok, ott egész más Isten képzeteim vannak. Ezért lehetséges, azt hadd mutassa meg ezt egy nagyon egyszerű történetbe, mikor megyek be a kórházba, és ott fekszik Margit néni, és mondom neki, hogy szerbusz Margit néni, hogy vagy? És a Margit néni mondja, húsvéti idő van, elmondja elcsukló panaszos hangon, jaj, Ferikém, hát köszönöm, hogy meglátogattál. Ha jól esik ez nekem, ha magányos vagyok itt, és tudod, már nincs nekem senkim, csak a jó Isten. Hát én csak azt nem értem itt, hogy miért büntet engem ezzel a betegséggel. Hát miért büntet? Hát mi rosszat követtem én el?
És amikor én fiatal és naív pap voltam, akkor próbáltam Margit nénit meggyőzni. Elmondta neki, hogy Margit néni, hát a keresztút imádságon mindig ott voltál, jártál a templomba. Hát te is tudod, hogy Jézus nem követett el semmi bűnt, és közben milyen drámaiság, élet, nehézség jutott osztály részül. Hát miért gondolod, hogy Isten pont téged büntetne, Margit néni? És akkor erre mit mond Margit néni? Jó esetben mondjuk valami ilyesmit mond. Átjövök itt az egészséges részébe, azt mondja, jaj, Ferikém, az szépen mondtad ezt, hát ez az, hát a jó Isten nem büntet. Vesző? Ferikém, én csak azt nem értem, hogy akkor miért büntet engem ezzel a betegséggel, hát itt vagyok, látod, nem tudok kijönni. Én erről beszélek, hogy mindegyikünknek van egy egészséges része, és ott egész jó az Isten kapcsolatunk. És van egy sérült rész, és oda becsúszunk, akkor ott egész más képzeteink vannak. És ezért egy óriási feladat, hogy fölismerjük, mikor vagyok az egészséges részembe, és ott kidolgozzam egyre világosabban, hogy na milyen is Isten akkor. És közben nem nagyon világosan lássam, hogy amikor a sérült részemben vagyok. És mikor vagyunk általában a sérült részünkben? Pont amikor az élet nehéz. Hát a legtöbben akkor csúszunk bele a sérült részünkbe, mikor megpróbáltatás van, nehézség van, amikor igazságtalanság van, vagy szenvedés van. Ezért lehetséges az, hogy most, ha éppen egész jól vagy, olyan jól tudunk hinni, nem? Ha jól is esik, meg még kedvem is volt misére jönni. De hogyha éppen bajba vagyunk, akkor ránk szakad a sérült részünk, és a sérült részünkkel együtt olyan képzetek lesznek elevenek, amik az egészséges részünkben pontosan tudjuk, hogy nem úgy van. Ezért, ha szeretnénk, azt mondja Jézus, most már látjátok Istent, mostantól kezdve ismeritek őt. És akkor mit mond az apostol? Hát mutasd meg nekünk az atyát, és akkor fogjuk. De azért most a Jézus helyébe lennék, azt tudjátok, hogy ez a búcsú beszéde. Hát a búcsú beszéde, azt mondja, jó, hát még egy napig vagyok velük, most ezt hol folytassam? Hát az a jó hírünk, hogy az apostoloknak nem csak sérült része volt, hanem egészséges is. Az egészséges részükben újból és újból felfedezték, hogy ki Isten. A sérült részükben meg fogalmuk se volt róla. Ezért próbáltunk az Emmauszi tanítványokkal kapcsolatos beszédben, elmélkedésben erről beszélni, hogy azt gondoljuk, hogy az Emmauszi tanítványok a föltámadás után nem ismerték meg Jézust. A tanítványok, beleértve a 12 apostolt, azok alatt, az évek alatt, amíg velük voltak, egy csomószor nem ismerték föl Jézust. Tulajdonképpen a föltámadás után csak az folytatódik, ami előtte is volt. Hogyha becsúsznak a sérült részükbe, te vagy az egyetlen idegen, nem tudod, mi történt itt ezekben a napokban, hogy volt egy Jézus nevű rabbi, de hát már vége van, és a reményeink szerte foszlottak. Ez mit jelent? Hogy a tanítványok becsúsztak a sérült részükben, most az elhagyatott részükben vannak, és ott Isten így tűnik föl nekik. Hát persze akkor nem ismerik föl, mikor ott van velük. Na most hogy verekedjük ki magunkat? Most mit érdemes csinálni? Ha most már tudjuk, hogy az egészséges részünkben egész jól tudjuk, hogy ki Isten, a sérült részünkben meg nagyon nem tudjuk, hogy ki Isten, sőt, ott elképesztő képzeteink vannak, akkor fontos lesz megkülönböztetnünk magunkban, és ez most már az önismereti rész, hogy hogyan működik az egészséges részem és az egészséges Isten képzetem, és milyen a sérült részem, és ott milyen nem egészséges képzeteim vannak róla. És elkezdem megkülönböztetni, hogy most ebben a részemben vagyok, vagy abban a részemben. Milyen gyönyörű lehet az, amikor például ez a Margit néni a kórházba, és ez is nem egyszer megesik. Mikor mondjuk azt mondom neki, hát Margit néni, hát te a keresztúton ott voltál, hát te is tudod. Hát Isten egyáltalán nem büntet senkit. Hát föltámaszt a halálból. És erre mondjuk a Margit néni azt mondja, itt vagyok az egészséges részében. Azt mondja, Feriké, hát tudom én ezt, csak tudod, nagyon fáj most itt az élet. Na, jól esett, hogy figyelmeztettél erre. Hát persze, én is tudom. Imádkozhatnánk akkor egy kicsit együtt, most az olyan jól esne. És akkor az egészséges részében zajlik az imádság. De akkor is ez történik, ha éppen panaszkodik, hogy nem értem, miért hagyott el Isten? Miért nem szeret? Miért nem válaszol? És egyszer csak, hogy visszakerül az egészséges részébe, azt mondja, jaj, hát hogy ne tudnám én, persze, csak tudod, Ferikém, hogy ott be vagyok itt zárva a kórházba, aztán már azt se tudom, mi hogy van, de most jó lesne gyónni. Mert pontosan tudom, hogy Isten nem büntet, hanem bűnbocsánatot ad. Ezért most hagyjonjak egy jót. Annyira jó lesne most átélnem azt, hogy persze, hogy Isten nem büntet, hanem persze, hogy megbocsájt. Van bennem egy ilyen gyermeki hevület, hogy ugye érthető, amit mondok. meg főképpen nem is, hogy érthető, hanem hogy használható lesz-e nektek. Na azért beszélek, hogy használható legyen. Meg kimentek, és azt mondják, jó, értjük. Hát, az majdnem olyan, mintha azt mondanátok, jó beszéd volt. Na most akkor nézem az órát, hát nem ellenetekre akarom még itt szaporítani a szót, hogy most akkor ilyen szinte tő szavak vagy tő mondatokba szeretném a használhatóság miatt egy-egy gondolatot még elmondani. Akkor a következő, hogy amikor Isten élményünk van, az Isten élményben Isten a teljes személyiségünkhöz kapcsolódik, de az egészséges részünket szólítja meg. Ez nagyon fontos megkülönböztetés. Ezért lehetséges az, hogy egy sérült ember, amikor kap meghívást, történetet a papságra, akkor nem az történik, hogy az a sérült résszel ott elvacakolnak. Hát, mikor a csodálatos halfogás után mit mond Péter? Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Úgyhogy bezuhan ebbe, hogy hát arra se vagyok alkalmas, hogy se. És erre Jézus mit mond? Ember halásszá teszlek. Vagyis Jézus természetesen Péter egész személyiségehez kapcsolódik, de az egészséges résszel akar tárgyalni. Mert az egészséges részünkben megkaphatjuk a küldetést, és ez mit jelent a gyakorlatban, hogy Jézus és én együtt nézzük a sérült részemet. Hogy Jézussal együtt tekintek rá a sérült részemre, és értem azt meg, hogy Jézusnak nem lesz akadály az, hogy én sérült vagyok. De nem azért, mert nem ideálok vannak, meg idealizálás van, meg... Tehát az Isten tapasztalatainkban, valódi Isten élményeinkben, spirituális alapélményeinkben, a teljes személyiséghez kapcsolódik Isten, megszólítja az egészséges részünket, és ezért lehetséges az, hogy gyarló hétköznapi emberek mindenféle sérültséggel együtt elfelejtik a telefont kikapcsolni, de ráadásul, ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy ez pedig az, hogy nem tagadjuk a sérült részünket, pontosan tudjuk, milyen gyarlók vagyunk, esendők és bűnösök, és mégis bele tudunk állni az aratásba, és azt tudjuk mondani Istennek, hogy azt csináljuk. Ez a gyönyörűségben. Megyek tovább? Igen, megígértem, hogy gyorsabb leszek. Ezért az Isten élményben nem csak azt árul föl számunkra, hogy ki Isten, hanem az Isten élményben, mert hogy az egészséges részemet szólítja meg, megérthetem, hogy milyen az egészséges részem. Mert az egészséges részemben látom jól Istent, a sérült részemben sosem fogom jól látni őt. Ezért az imádságban, lehet, hogy a sérült részemből kezdem el az imádságot, de az a célom, hogy Isten segítségével, Isten és az egészséges részemmel együtt nézzük a sérült részemet. És vagy gyógyuljon, vagy egy picit rá tudok nézni, és megsimogatom a sérült részem, és azt mondom, tudom, hogy te büntetésnek tartod. Tudom, hogy te nem hallasz semmit abból, amit Isten mond, te süket vagy, ez a bajod. Én tudom, hogy így van. De én így szeretlek téged. Következő, hogy tehát akkor, ha Isten kapcsolati zavaraink vannak, most már tudhatjuk, nem Istennel van dolgunk, hanem magunkkal. Hány és hány imádság hasonló logikára jár, mint amikor párkapcsolati konfliktusok vannak, és a párkapcsolati konfliktus fele pont nálam van. De én abban vagyok a sérült részemben, és abban vagyok, hogy természetesen én tökéletes vagyok, a másik a hibás, és a másik megváltozna, minden jóra fordulna. Az egészséges részemben biztos nem gondolom azt, hogy tökéletes vagyok. Az ember a sérült részében gondolja azt, hogy biztos, hogy semmiről nem tehet, és rajta semmi sem múlik. Ezért pont amikor zavaraink támadnak az Isten kapcsolatunkban, szinte biztosak lehetünk abban, hogy érdemes párbeszédbe kerülnünk Istennel az egészséges részünkből, És egész biztos, hogy nem az a dolgunk, hogy Istent megváltoztassuk. Nem Istennél van a zavar, hanem mi nálunk. Tehát Istent arra kérem, hogy a saját zavarommal tudjak valamit kezdeni. És az egy egész más imádság, és egy egész más irány, mint hogy a sérült részemben esetleg kérlelem Istent, tele reményvesztettséggel, szomorúsággal, elhagyatottsággal, haraggal, kiábrándultsággal vagy fájdalommal, és nem értem, hogy Isten miért nem segít. Záró. Ezért aztán nem a múlttal van dolgunk, hogy volt, mint volt, stb. A jelennel van dolgunk. Hát magammal és a jelennel van dolgom. Mit mondtunk? Krisztus a jövőnk. Ez egyébként biztos, hogy így van. Minden embernek Krisztus a jövője. De mi felőrünk nézve nem az a kérdés, hogy Krisztus a jövőnk, hanem hogy Krisztus a jelenünk-e. Az ember nagy témája nem az, hogy Krisztus a jövőnk, mert azt most megígért, hogy együtt leszünk, helyet készítek nektek. Tehát Krisztus a jövőnk, de ezt Isten elintézte nekünk, hogy ő a jövőnk. A mi részünk pedig az, nem az, hogy Krisztus a jövőnk-e, hanem hogy jelenünk-e az. Záró gondolat. Ezért, hogy össze kéne foglalnom, hogy akkor hova érdemes eljutni, megismerni az egészséges és a sérült részünk működését, milyen egészen másképpen szól az imádság itt és ott. És ezért a megtért személy valójában arra törekszik, és itt vagyok az egészséges részemben, hogy a lelkem mélyén lakó Krisztus köré kristályosodjak ki. Mert amióta Isten ember lett, az egészséges emberi részem pont olyan, mint amilyen egészséges és csodálatos ember volt Jézus emberként. Isten pedig pont olyan, amilyen Isten volt Jézus Istenként. Ezért tehát a törekvésünk abba az irányba érdemes, hogy menjenek, hogy elkezdjem magamban kidolgozni azt az embert, aki pontosan tudja, hogy Isten ki.